Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent István Bazilikában tartották meg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara diploma átadó ünnepségét. A 2025-ös őszi fél évben közel 200-an szereztek oklevelet a karon. Kuminec Géza rektor köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a tudományokat helyesen kell művelni, miközben tudatában kell lennünk, nem pusztán szaktudósok, hanem filozófusok és teológusok is vagyunk. Ez a komplex szemlélet segít megőrizni épp és igaz világképünket, valamint helyes nemzeteszményünket is. 2016-ban került az Egri Főegyházmegye fenntartásába a Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola. Az épületeket az elmúlt években korszerűsítették. A munkálatok befejezésével február 25-én Szent Misén adtak hálát a megújult, minden igényt kielégítő oktatási intézményért. A hálaadó Szent Misét Lóczi Tamás az Egri Főegyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának elnöke mutatta be. Prédikációjában egyebek mellett arról beszélt, hogy hiába tervezzük meg előre az életünket, sokszor adódnak váratlan és nehéz helyzetek, amelyek a nehézségükkel együtt hozzájárulnak ismeretben, lelkiségben, emberségben, tartásban, szellemiségben való fejlődésünkhöz, és erőt adnak nekünk a későbbiekben. Isten minden napra akar üzenni valamit számunkra. Gyermekként még nem teljesen értjük meg ezeket, felnőttként azonban már meglátjuk az ezekben rejlő mélységeket és bátorításokat. A magyar családpolitika, családtámogatás, világszenzáció, a munkavállalást, a gyermekvállalást és az adócsökkentést ötvözi egybe, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter. Hankó Balázs elmondta, a 2 és 3 gyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentességével 2026-ra megközelítőleg 500 000 édesanya válik SZJA mentessé élete végéig, függetlenül a gyermekek korától. Az elmúlt héten az országban 89.400-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján, tudatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kormány több ponton is az alaptörvény módosítására tesz javaslatot, mondta a kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, az alaptörvény rögzíteni fogja, hogy 2 nem létezik, a nő és a férfi. Bekerülhet továbbá az alaptörvénybe a helyi kisközösségek önvédelméhez való jog, így a kis települések dönthetnek arról, hogy kikkel szeretnének élni, közölte. Bemutatta a káros széndioxid kibocsátástól mentes iparhoz vezető átmenetre vonatkozó tervét az Európai Bizottság. A terv célja, hogy 2040-re az üvegházhatású gázok kibocsátását 90%-kal csökkentsék az 1990-es szinthez képest. Hazánkban több ezer olyan nő él, akik számára gondot okoz beszerezni az alapvető higiéniás termékeket. Nekik kíván segíteni a Nem Luxus Táska kampány, amely idén március 3-ától 2 héten át tart. Célja, hogy minél több női táskában elhelyezett, intim higiéniás termékekből álló ajándékcsomagot állítsanak össze. Az összegyűlt adományokat pedig a Máltai Szeretetszolgálat juttatja el a rászorulóknak. A víz és az emberiség vízhez való viszonya a központi témája az Ugrás a jövőbe kreatív pályázatnak, amelyet 5. alkalommal hirdettek meg 7. és 10. osztály közötti fiataloknak a Moholy Nagyművészeti Egyetemen. Az alkotó versenyre olyan gyermekek, fiatalok, magyarországi és határon túli általános és középiskolás tanulókból álló csapatok jelentkezését várják, amelyek tagjainak van elképzelésük arról, hogy milyen lesz a világ majd 2045-ben, hogyan érinti a klímaváltozás a föld vízkészletét, olvasható a pályázat kiírásában. Végül az időjárásról, nagyrészt erősen felhős borult, több helyen párás idő valószínű. A keleti-délkeleti tájakon átmenetileg szakadozottabb lehet a felhőzet. A csapadék zóna lassan tovább halad kelet felé, estére a Tiszáig is eljut. A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között várható, estére is maradnak a plusz fokok, plusz 1 és plusz 9 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
5 év szünet után újra megnyitja kapuit az EGRI Tavaszi Fesztivál március 7-e és 15-e között. Egy héten át ismét a kultúrájé lesz a főszerep a városban. Többek között színdarabok, klasszikus és könnyű zenei koncertek, családi és ifjúsági programok egész tárháza nyújt tavaszi felfrissülést a borgasztronómia EGRI kiválóságaival karöltve. Az EGRI Tavaszi Fesztivál részletes programját keresse a visiteger.com oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra Derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
A hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola Iskola Rádiós műsorát hallhatják. Kellemes időtöltést kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola Iskola Rádiósai nevében. Az elkövetkezendő percekben az intézményünkben januárban megrendezett jótékonysági bárról beszélgetünk Szabóné Drozda Olsolya intézményvezetővel. Majd ezt követően Királyné Tamaska Tünde, tehetségkoordinációs munkaközösség vezető ismerteti az iskolában működő sikeres tehetséggondozó programot. Továbbá Sándor Bence, 8., valamint Gulyás Zétény, 7. osztályos tanulók a sikeres verseny eredményeikről számolnak be. Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm igazgatónőt.
Mindörökké, ámen.
A beszélgetésünk témája az iskola nagy hagyományokkal rendelkező jótékonysági bája lesz, amelynek szervezéséből az intézmény vezetősége, pedagógusai, dolgozói és a szülői munkaközösség tagja is kivették a részüket. Az első kérdésem az lenne, hogy miért fontos az, hogy az iskola egész közössége és a szülők egy estét együtt tölthetnek?
Azt gondolom, hogy egy iskola életében a legmeghatározóbb dolog a tanév, a munkás hétköznapok sora. Ezeket a hétköznapokat megszakítja az egyházi és gyerekközösséget érintő, vagy éppen nemzeti ünnepek eseménye, viszont olyan lehetőség, amikor a szülőkkel közösen az iskola teljes közösségére kihatóan programot tudunk szervezni, ezeknek a sorából kiemelkedik a jótékonysági bál. Én azt gondolom, hogy a közös cél, az a cél, amely az EGRI Főegyház megye, mint intézmény fenntartó, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola teljes pedagógus közössége és a szülők számára közösen kirajzolódik, az az, hogy az intézményünkben tanuló gyermekek számára minél több lehetőséget tudjunk biztosítani. Ehhez kapcsolódóan kitüntetett szerepe van mindig minden tanévben a jótékonysági bálnak.
Az idei bált hogyan képzeljük el? Azért ugye sok helyen vannak bálok iskolában jótékonysági, de miben más ez, mint a többi jótékonysági bál, akár a településen is?
A Szerencs városában működő köznevelési, közoktatási intézmények mindegyike rendez jótékonysági bált. Én azt gondolom, hogy a mi bálunknak a különlegessége, vagy egyedisége rejlik abban, hogy ennek a szervezése mindig már egy évvel előtte megkezdődik, mert a táncrendben, a báli rendben minden évben törekszünk arra, hogy január utolsó hétvégéje legyen az, amikor a Bolyai János Katolikus Általános Iskola megszervezheti a jótékonysági bálját. A bál magában egy zenés-táncos rendezvény. A bál szervezése során nagyon nagy figyelmet szoktunk arra szentelni, hogy a szervezés minden apró részletére odafigyeljünk, és biztosítani tudjuk mindenkinek a felhőtlen szórakozást.
Milyen műsorral készültek idén a diákok is, illetve az biztos, hogy a pedagógusok is minden évben egy különleges produkciót mutatnak be. Így volt ez idén is?
Igen, mint említettem, egy évvel előtt elindul a szervezés folyamata, és nagyon szeretjük azt, amikor ezen az estén nem meghívott vendégek, fellépő sztár művészek alapozzák meg a jó hangulatot, hanem iskolán közössége. Ez ebben a tanévben a gyermekek részéről egy bodrogközi táncokat bemutató néptáncos produkció volt, amelyet Borsósné Fischinger Henrietta néptáncpedagógus tanított be, aki a Sárospataki Alapfokú Művészeti Iskola igazgató helyettese. A gyerekek, alsó és felső tagozatos gyerekek, a Fürtöcske néptánc csoport évek óta dolgozik már együtt, és azt gondolom, hogy az elvégzett szakmai munkájuknak, lelkesedésüknek nagyon-nagyon szép bemutatója volt a báli tánc. Intézményünk pedagógusai is nagy lelkesedéssel készülnek erre az estére. Egy nagyon különleges dalt, egy remény dalt énekelhettünk el, és azt gondolom, hogy ez a dal az iskolán közösségének a 2025-ös jubilómi szent évben egy nagyon fontos dala lesz. Ezt szeretnénk későbbiekben a gyerekek mindegyikével is megtanítani, és szeretnénk, hogyha ez a dal mindannyiunk számára sajáttá válna, és bízom abban esetleg, hogy a szülők számára is egy nagyon fontos üzenettel bíró zenei élmény volt, és remélem, hogy az is lesz majd. Intézményünk tantestülete minden évben meglepetés produkcióval készült. Ebben az évben a viharon túlmutató remény volt a táncunk alapja, hiszen az eső és a vihar témakörben maradva, különböző zenei stílusokat ötvözve egy nagyon látványos, színes koreográfiát tudtunk bemutatni a kedves szülőknek, és azt gondolom, hogy ez a produkció is hozzájárult ahhoz, hogy a bál hajnalig tudott tartani, hajnalig tartott, és nagyon-nagyon jó hangulatban telt.
Amellett, hogy jól érzik magukat, a pedagógusok is, az iskola dolgozói, a szülők és a meghívott vendégek is, de úgy gondolom, hogy azért ennek ettől egy picit jobban túlmutató eredménye van, mégpedig az, hogy egy közösség szórakozik együtt, vagy érzi jól magát, és én azt gondolom, hogy ezt kell erősíteni, hogy itt nagyon jó dolgozni, nagyon jó tanulni, tehát, hogy jó a közösség itt a Bolyaiban.
Én azt gondolom, hogy ezt teljes mértékben alá tudom támasztani. Minden tanév elején a szülői munkaközösségünk megalakul, és a tanításhoz, neveléshez, oktatáshoz kapcsolódó munkaközösségekkel közösen karöltve egy egész tanéven keresztül dolgozik azért, hogy a gyerekek számára minél színesebb programokat, minél jobb munkát tudjunk mi biztosítani. Azt gondolom, hogy az iskolában a gyermek és a pedagógus alap, mindennek az alapja, de ez az alap nem lehet elég erős anélkül, hogy a szülők ne csatlakoznának hozzánk. Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való kapcsolattartást. Így ennek a bálnak a megszervezésében is nagy mértékben tudtunk támaszkodni a szülői munkaközösség tagjaira. Itt nem csak arra gondolok, hogy a báli tombolához felajánlásokat hoztak a szülők, és tevőlegesen is segítették a bálnak a megvalósulását a berendezéssel, vagy éppen a dekorálással, hanem sokkal inkább arról, hogy közösen tudunk gondolkodni ilyenkor mindig. Kikérjük a szülők véleményét arról, hogy egy ilyen jótékonysági bál legfőbb célja az, hogy támogatást szerezzünk az iskolának. Mind a mellett, hogy a fenntartó nagyon bőkezően gondoskodik arról, hogy az iskolán korszerű oktatási nevelési eszközökkel legyen felszerelve, mind a mellett a szülők minden éven ki tudnak tűzni egy olyan előremutató, innovatív célt, ami a jótékonysági bálnak is a célja lehet. Én azt gondolom, hogy az, hogy bevonjuk a szülőket egy partneri párbeszéd során közösen tűzünk ki célokat, ez nem csak egy eseményre szól, hanem sokkal inkább szól az egész tanévre. Én ezért gondolom úgy, és gondolják úgy kollégáim is, hogy nagyon-nagyon fontos a szülőkkel való párbeszéd, a szülőkkel való közös együttmunkálkodás, és ennek a legnagyobb haszonélvező éreményeink szerint a gyerekek.
A beszélgetés végén szeretném még azt megkérdezni, mert biztosan érdekli itt a hallgatókat az, hogy a befolyt összegből mi kerül majd a gyerekek iskolájába, vagy mit kaphatnak ők majd ebből, mert ugye ez azért fontos, hogy ebből mindent ők kapnak meg, és ez nem az iskolái lesz, hanem a gyerekek érzik majd ennek a hasznát.
Ez teljes mértékben így van, és itt nagyon fontosnak tartom azt, ami a szülőkkel való közös ötletelés eredménye. Hiszen ilyenkor megkérdezzük a szülőket arról, hogy ők milyen célt látnának ebben az évben jónak. Nagyon érzékenyen, nagyon jól reagálnak a szülők a világváltozásaira, és arra, hogy hol vannak igazából a hangsúlyok. Ebben az évben nagyon örültünk neki, mert két olyan cél került kijelölésre a jótékonysági bállal kapcsolatosan, amelyek hozzájárulnak a teremtésvédelem, környezettudatosság, ökoszemlélet megerősítéséhez. Mi egy Borsodabói Zemplén megyei kisváros szívében lévő intézmény vagyunk, körülöttünk nagyon-nagyon sok épület van, nagyon kevés a zöld felületünk. A mellettünk elterülő Szerencsi Várkert biztosítja a gyerekeknek a szabadtéri játékot, de a szülők részéről felmerült az a lehetőség, hogy kihasználva az iskola körüli viszonylag kicsi, de hasznosítható zöld területet, esetlegesen alsó tagozatos osztályoknak magas ágyások, gyógynövénykert létrehozására, az anyagköltséget ebből tudnánk fedezni. És a másik dolog, ami viszont mindannyiunk életének az alapja, a víz. A szülők indítványozták, hogy legyen a gyerekek számára az intézményen belül olyan vízvételi lehetőség, amely biztosítaná azt, hogy még inkább csökkenteni tudjuk a cukrozott üdítőitalok, gyümölcslevek és egyebek fogyasztását, és sokkal inkább felhívni a gyerekek figyelmét az éltető víz elfogyasztására. Ezeknek a céloknak a megvalósítása tervezést, szervezést igényel, de én azt gondolom, hogy ebből is látható, hogy a szülők számára ezek a dolgok fontosak, ezt örömmel tapasztaljuk, hiszen ez az intézményünknek is az egyik fő célkitűzése minden tanévben, hogy ebben megerősítsük, ebben a szemléletben megerősítsük a gyerekeket és a szülőket egyaránt. És én azt gondolom, hogy ezek a célok azok, amelyek nem feltétlenül a közvetlen oktatáshoz szükséges eszközökről szólnak, hiszen azok az eszközök a fenntartó jóvoltából rendelkezésre állnak, az elhasználódott eszközök cseréjét folyamatosan meg tudjuk valósítani, amiért nagyon hálásak vagyunk az Egri Főegyház megyének. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ez jóval inkább a nevelés, az egészségtudatos életmód felé mozdítja el a gyerekeket. És én azt gondolom, hogy a ránk bízott gyerekek szellemi, érzelmi, lelki, hitbeli nevelése mellett ez is egy nagyon-nagyon fontos cél. Örülünk neki, hogy olyan szülői munkaközösségünk van, olyan szülői gárdánk, aki ezt ugyanígy fontosnak tartja. Én azt gondolom, hogy nagyon jó együttműködéssel és ezeknek a céloknak a megvalósulásával tovább tudjuk emelni a Bolyai János Katolikus Általános Iskola színvonalát.
Köszönöm szépen igazgatónőnek, és várjuk majd a további híreket az iskolával kapcsolatban.
Köszönöm szépen én is.
Hangoló, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Gyenge Hanna, 6. osztályos tanuló vagyok. Az elkövetkezendő percekben Királyné Tamaska Tündét, tehetségkoordinációs munkaközösség vezetőt kérdezem az iskolánkban működő sikeres tehetséggondozó programról. A Bolyai János Katolikus Általános Iskola tehetségpontként is működik. Hogyan valósul meg az intézményben a tehetséggondozás?
Elsődleges feladatunk a tehetséges tanulók felismerése, a tehetségük kibontakoztatásának segítése és további fejlesztése, gondozása. Ez a munka folyamatos, hiszen attól a pillanattól, amikor egy tanuló az iskola falai közé kerül, a figyelmünk célpontjává válik. Érdeklődően fordulunk felé, megismerjük a képességeit, keresjük azokat a lehetőségeket, amikor az egyéni megnyilvánulás lehetőséget ad számukra, hogy az illető tanuló képességeit megfelelő módon fel tudjuk térképezni. Amint felfedezzük egy tanuló különleges képességeit a tanulás bármely területén, összehangolt munkával igyekszünk ezeket a képességeket a megfelelő szakemberek segítsége mellett szakos kollégákkal együtt még jobban kibontakoztatni. Különböző szinterei vannak ezeknek a gondozásoknak, kezdve a differenciált feladatoktól, a nívócsoport oktatáson át, szakkörökön keresztül, olykor délutáni külön foglalkozásokon is. A felső tagozaton pedig már 5. éve működik egy tehetségkereső program, amely szintén ezt a célt szolgálja. Így tehát a munkaközösség az évelei munkaközösségi értekezlet kezdetétől egészen év végéig folyamatos együttmunkával dolgozik, folyamatos figyelemmel kísérés, esetmegbeszélés, stratégiai megbeszélés jellemzi a munkaközösség tagjainak munkáját. Egy szóval összehangolt munka az, amit mi végzünk minden egyes tanítási évben.
A pedagógusok milyen módszerekkel keresik a diákok között a tehetségeket?
Erre nincsen konkrét kidolgozott módszer, hiszen másként kell figyelni egy művészetekben szépen teljesítő tanulót, egy matek tehetséget, vagy akár egy nyelvi tehetséget. De általában elmondható, hogy a legfontosabb a megfigyelés, a különböző bemeneti szűrések, mérések, feladatlapok, melyet a pedagógusok saját maguknak dolgoznak ki. Erre nem létezik standard mérőeszköz, az évek során összegyűlt tapasztalat teszi képessé a pedagógust a tehetséggondozásra. Egyébként fontos elmondanom, hogy munkánkat a Debreceni Egyetem nagyhírű professzora, dr. Balogh László is külsős pszichológusként segíti. Ő a magyarországi tehetséggondozás első kidolgozói között volt jelen, s már a 80-as, 90-es évektől kezdve kapcsolatban van a Bolyai iskolával. 4. év végétől felső tagozatban minden évben vesz fel pszichológiai teszteket szeptemberben is, és tavasszal is a tanulóinkkal. A mérési eredmények kiértékelésével pedig alátámasztja a pedagógusaink által felfedezett tehetségek jelenlétét.
Milyen jó gyakorlatokat alkalmaznak a pedagógusok a tehetségkereső foglalkozásokon?
Mint már említettem, minden pedagógusnak egyéni módszere, jó gyakorlata van az azonosításban, keresésben. A legfontosabb megfigyelés az egymás közötti kommunikáció, akár a szaktanárok, akár az alsós tanítók vagy az osztályfőnökök között is. A különböző területeken dolgozó pedagógusok pedig az egyéni munkájuk során a saját tapasztalataikon alapuló módszereket használják. Itt minden elfogadott, s minden jó gyakorlat lehet, ami már bevált, vagy ami alátámasztja a megérzéseiket. A visszacsatolást pedig a nyelvvizsga eredmény, a különböző versenyek eredményei, vagy a sikeres felvételi eredmények adják.
Az intézmény tehetségpontként is működik. Mit jelent ez pontosan?
Egy picit pontosítanék, mert akkreditált kiváló tehetségpont vagyunk már több éve. Az idén már, ha minden jól megy, negyedszer kapjuk meg ezt a címet a Nemzeti Tehetségsegítő Tanácstól. Éppen december hónap volt az, amikor fel kellett töltenünk az újbóli akkreditációhoz az iskolában működő valamennyi programot, melyekkel a tehetségeket gondozzuk.
A tehetségek kibontakoztatásához tartoznak a versenyek is. Az utóbbi időben milyen kiemelkedő sikereket értek el a diákok a versenyeken?
A teljesség igénye nélkül kiemelnék néhány nagyon szép eredményt. Bolyai matematika csapatversenyen 7. évfolyamosok csapata megyei 5. helyezést, 8. évfolyamon 9. helyezést értek el. A Dürer csapatverseny 5.-6. évfolyamon 2. helyezést, a 8. évfolyam ugyanitt 2., illetve 4. helyezést kapott. Angol nyelvi környezetvédelmi versenyen a 8. évfolyam körzeti 4. helyezést ért el. Játékos sportverseny Diánk olimpián 4. és 5. évfolyamosok körzeti 1. és megyei 6. helyezést értek el. Országos angol karácsonyi kreatív írásverseny 1., 3 darab 4. és 6. helyezést értek el. Berlini fal lebontásának 35. évfordulója alkalmából német plakátversenyen 1. helyezést kaptak. A Hebe Kft. Országos német nyelvi projektverseny országos 3. helyezés eredményét hozta. Aztán Szent Erzsébet felolvasó versenyen egyházmegyei szinten 2. helyezést értek el. Ezeken kívül számos egyéb versenyen is részt vesznek a tanulóink, mind alsó, mind felső tagozaton. Közülük több fordulós is,
és ezek eredményeiről még nem tudunk pontosan számot adni.
Azok a diákok, akik részt vesznek a programban, milyen pluszt kaphatnak?
Nagyon sokat kaphatnak. Az idegen nyelv területén például ingyen készülhetnek a nyelvvizsgákra, így a szülőknek is segítséget nyújtva, hiszen másoknak előkészítőkért nagyon-nagyon sokat kell fizetniük a sikeres nyelvvizsga érdekében. Nálunk ez ingyen van, csak élni kell a lehetőséggel. A felső tagozatos diákjaink szépen szerepelnek a különböző megyei, regionális vagy netán országos versenyeken is. Aztán a sikeres felvételihez is kaphatnak ingyenes felkészítést, mert az egyéni mentorátjaink nagyon jó eredményekkel szerepelnek a központi felvételiken, és így biztosította továbbjutás az elsőként választott középiskolába. Arra is van már visszaigazolásunk, hogy nem csak bejutnak, hanem szépen meg is állják a helyüket ezekben a középiskolákban. Jó alapokat visznek a bújaiból. És azért a szülők is gyakran kimutatják hálájukat, elmondják, hogy mennyire jó döntés volt annak idején hozzánk iratni be a gyerekeiket.
Köszönjük szépen az interjút!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Csóka Márk, 8. osztályos tanuló vagyok. Iskolán két kiemelkedő, teljesítményű tanulójával, a 7. osztályos Gulyász Zéténnyel és a 8. osztályos Sándor Bencével beszélgetek az intézmény tehetséggondozó programjáról és a sikeres versenyeredményekről. Köszöntelek, Bence! Az lenne az első kérdésem, hogy mikortól és melyik tehetséggondozó programban veszel részt?
Iskolánkban évek óta működik rótigazakkör. Mivel a programozás érdekel, 2 éven át részt vettem ezen a szakkörön. Az egyéni tehetségfejlesztő program keretében előző évben kezdtem el járni 2 különböző délutáni foglalkozása. Ezek angol és matek szakkörök. Az éven egy földrajz szakkörre is elkezdtem járni, ami egy nagyon jó döntés volt. Nagyon hálás vagyok az iskolámnak ezért a lehetőségért.
Milyenek a mentor programokban a matematikai felkészülések?
Sokszor érzem úgy, hogy a felkészítők tudnak plusz terhek lenni a tanórák mellett. De van esélyem számtalan újdonságot tanulni ezeken az órákon, ezért hasznosnak tartom őket.
Ki segít a felkészülésben?
A felkészülésben Jászminé Delk Erzsébet és Csákiné Borbély Mónika tanárnőt említhetem meg, kik segítenek nekem és biztatnak engem egyéni mentorainként. Készítenek a versenyekre. Velük nem csak matematikai problémákról szoktam beszélgetni, hanem például a jövőmről is.
Miért szereted a matematikát?
A matematika az életemben mindig nagy szerepet játszott. Óvodás korom óta a matematika mindig le tudott kötni. Élveztem azt, hogy egy feladatot sikeresen meg tudok oldani. Ez a szeretet a matematika felé egyre jobban és jobban nőtt. Mindképpen tudásom is.
Milyen plusz kapsz a tehetséggondozó programokban?
A tehetséggondozó programokon a versenyfeladatok megoldását beszéljük át. Ezen felül anyagon kívüli tanulmányi részeket veszünk, és komplettebb feladatok könnyebb megoldásait nézzük meg. A versenyeredményeim és a központi felvételim elért magas pontszámon, és mutatja, hogy sokat fejlődött a probléma megoldó gondolkodásom.
Milyen versenyeken vettél részt az elmúlt időszakban?
Ebben a tanévben is már számos versenyen vettem részt, és értem el helyezéseket. Legfőképpen a Varga Tamás és a Bolyai Matematika verseny az, amelyeket legjobban élveztem, és kiemelkedő eredményeket tudtam elérni. A Varga Tamás verseny nemrég került megrendezésre a Vármegyei Forduló, melyen néhány évfolyam társammal vettem részt. A Bolyai Matek versenyen Vármegyei 9. helyezést értem el. E 2 versenyen kívül a Zényi Luna és a Dugolni Csandrás matematika versenyen is nagyszerű eredményeket értem el. A Zényi Luna matek versenyen Vármegyei Fordulóba tovább jutottam, amelynek a megrendezése pénteken történt. A Dugolni Csandrás matematika versenyen a 2. fordulóba bejutottam.
8. osztályos vagy, továbbtanulás előtt állsz. Melyek a jövőbeni terveid? Szerepel közte a matematika?
Végzős diákként iskolaválasztás előtt állok. A Miskolci Herman Otto gimnáziumba szeretnék felvételt nyerni, ahol az angol és a matematika tárgyakat szeretném tanulni emelt óraszámba, mely egy építészmérnöki diploma megszerzésében segíthet.
Köszönjük szépen az interjút!
Szeretettel köszöntelek, Zétény! Az lenne az első kérdésem, hogy mikor és miért szeretted meg a matematikát?
Emlékszem, már kisavis koromban is érdekelt a számok világa, és szabadidőmben is sokszor foglalkoztam vele. Már ilyen idős koromban is megtanultam összeadni és kivonni a számokat, akár több ezres tételekben is. Érdeklődésem ellenére alsós iskolás koromban kerültem a versenyeket. Felsőben a matek tanárnő unszolására vettem részt először versenyen.
Mely feladatok megoldását kedveled a legjobban?
Hetedikesként már sokféle feladat típussal találkoztam. Az alsós években még csak az egyszerűbb összeadás, kivonás, szorzás, osztás volt a tananyag része, ám felsőben már jöttek a törtek, a geometria és az egyenletek, valamint a százalék számítás. Leginkább a szöveges, összetett feladatokat kedvelem, ahol a tárgyi tudás mellett a probléma megoldó képesség és a logika kerül előtérbe.
Az intézmény melyik tehetséggondozó programjában veszel részt?
Három programban veszek részt, járok matematikára, ahol az előbb említett logikai versenyfeladatok gyakorlásával foglalkozunk. Részt veszek emellett angol nyelvi programban, mert szeretnék nyelvvizsgát tenni, valamint részt veszek természettudományi programban is, mert érdekel a biológia.
Iskolán kívül részt veszel valamilyen matematikával kapcsolatos foglalkozáson?
Igen, a tavalyi tanévben a matek versenyeken elért eredményeimért címszó alatt meghívást kaptam a Miskolcon a Földes Ferenc gimnáziumban tartott matematika foglalkozásra, havi 6 órában.
Milyen versenyeken vettél részt az elmúlt időszakban?
Ebben a tanévben 3 évfolyam társammal együtt részt vettünk a Bójai csapatversenyen, ahol megyei 5. helyezést értünk el. Indultam a Varga Tamás matematika versenyen, ahol bejutottam a 2. megyei fordulóba. A 2. fordulóban a Borsodabaui-Zemplén vármegyei 7. osztályosok közül velem együtt 13 tanuló vett részt. Részt vettem emellett a Zrínyi Ilona matematika versenyen, ahol szintén sikerült bejutnom a 2. fordulóba. A 2. forduló a héten kerül megrendezésre.
Melyek a matematikával kapcsolatos jövőbeni terveid?
A továbbtanulási célom az a mérnöki pálya, akár gépész, akár villamosmérnöki.
Köszönjük szépen az interjút. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Köszönjük a figyelmünket, örülünk, hogy meghallgatták az általunk összeállított műsort a Bolyai János Katolikus Általános Iskola falai között történt eseményekről. Kellemes hétvégét kívánunk mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola iskolarádiós műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kúnya Éva.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. február 8-ai adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a szenvedés és a betegség értelméről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat a Diósgyőri Egyházközség rádiós csoportjával a Szent István Rádió stúdiójából. Az előző műsorokban a Bibliáról, az Isten igéjéről beszélgettünk, és azt hiszem, hogy most egy ilyen aktuális témával folytatnánk ezt a beszélgetést, ezeket a beszélgetéseket, amiben persze természetesen az Isten igéjét, a Bibliát, mint alapot vesszük majd segítségül, illetve idézünk még néhány gondolatot szokás szerint majd Ferenc pápától is, és ezekről a gondolatokról beszélünk, belecsempészve a saját egyéni tapasztalatainkat ebbe a műsorba. Talán egy picit még visszakapcsolódhatunk a szentségek egyikéhez is, ugyanis nagyon sokszor előkerül és téma szerűen is, főleg az évközi idő vasárnapjain, amikor Jézus életének azokat a részleteit olvassuk, amikor működött, amikor járta Galilea vidékét, vagy a többi vidéket, és találkozott emberekkel, legtöbbször oda megy a betegekhez, gyógyít, aztán találkozik ördögtől megszállottakkal, találkozik olyanokkal, akik segítségre szorulnak, akik gyászolnak és vigasztalást keresnek, és nagyon emberi módon közelíti meg ezeket az embereket, ezeket a helyzeteket, és megmutatja az ő emberségén keresztül az isteni erejét és hatalmát. És egy ilyen érdekes és talán kényes téma is egy picit, ugye a betegségnek a témája, mint olyan, ami nagyon sokszor aktuális az életünkben, hiszen akár családtagjaink, akár szeretteink körében, vagy a saját egyéni életünkben is előfordulnak betegségek, és nagyon sok ember általában helytelenül értelmezi a betegségnek a jelenségét, és vannak olyanok is nagyon sokan, akik nem tudják összhangba hozni Isten akaratával a betegséget, az Isten szeretetével, és tudom azt, hogy nagyon sokan hallgatják ezeket a műsorokat, olyanok is, akik ágyhoz kötött betegek, vagy már nem tudják elhagyni az otthonukat, és sokan vannak, akik küzdenek a betegségnek a keresztjével, a nehézségeknek a keresztjével, megtapasztalják a határaikat, megtapasztalják esetleg az egyedüllétnek, vagy a súlyosabb betegségeknek a kellemetlen következményeit, és azt, hogy rászorulunk, amikor betegek vagyunk, ugye másokra, kényelmetlen, ugye sokszor segítséget kérni, de nagyon sokszor azt is megtapasztaljuk, hogy alig vannak, akik segítenek ezekben az állapotokban vagy helyzetekben, és éppen ezért nagyon sokan elveszítik a bizalmukat, és azt mondják, hogy hát, hogyha Isten a szeretet, akkor hogyan függ össze a betegség az Isten szeretetével, hogyan lehet a Biblia vagy a hitünk alapján a betegségeket értelmezni. Nektek mi a véleményetek, csak most erről az nagyon egyszerű indító kérdésről, hogy össze lehet-e egyeztetni Istent és az emberi élet betegségeit, vagy egyáltalán érdemes-e így párhuzamot vonni, hogy Isten a szeretet, de közben vannak betegségek is, vagy van-e erről tapasztalatotok, hogy mit jelent, hogyan lehet ezt így egyáltalán erről a kettőről együtt beszélni, Istenről és a betegségről?
Nekem volt egy mondat, amit nem emlékszem már, hogy hol hallottam, hogy Isten nem akarja és nem adja a betegséget, de ha van, akkor már használja. Tehát a mi javunkra. És azt gondolom, hogy hát a betegség ugye az nem, tehát ez a mi emberi bűneinkből esetleg, mondják, hogy genetika, lelki betegségekből fakad. Tehát így ez ennek a háromnak az összetevője szerintem. Tehát Isten nem adja semmiféleképpen sem, de ha már van, akkor használja. Nekem így ez jutott elsőre szembe.
Szerintem az emberek nagy részének inkább azzal van problémája, hogy egyfajta büntetésként fogja fel a betegségeket, és ezzel kapcsolatosan szerintem mindenkinek van ugye egy, nyilván ez a zsigerből ez az első, ami eszébe juthat egy embernek, hogy biztos valami rosszat követtem el, vagy az én bűnös vétkeim, vagy a életem miatt történik mindez velem. Közben pedig a Jóisten soha nem akar nekünk rosszat, tehát ezt azért szerintem mindenki beláthatja.
Igen, talán ez az egyik legnehezebben felfogható dolog, mert valahol él az emberekben ez a büntető Istennek a képe is, ez a furcsa, hogy megver a Jóisten, megbüntet a Jóisten, na majd az Isten jól megveri, na majd az Isten jól megbünteti. És amikor valaki beteg lesz, akkor nagyon sokan ezt ugye ennek a büntetésnek tudják be. De hogyha nem erről az oldalról közelítjük, akkor hogy lehet ezt mégis megközelíteni, ezt a témát?
A betegség az egyfajta vezeklés is lehet. Tehát, hogy ha én beteg vagyok, vagy bármilyen, tehát akárnát, ha akármi a legkisebb, vagy akár picit nagyobb, akkor mindig felajánlom azt. Tehát megpróbálom tényleg Istennel együtt megélni azokat a napokat, és nem nélküle. Tehát nem kétségbeesésben, hanem reményben, és csak rátekintve. Mert ugye máshogy nem megy a gyógyulás igazából, csak Istennel együtt. És hogy ez van valamiért, mindig azt gondolom, de hogy a miérteket nem nagyon szoktam kérdezni, mert úgy is kiderül, vagy előbb, vagy utóbb, meg azt gondolom még, hogy a betegségek nagyon sokat segítenek abban, hogy a mennyországba kerüljünk, én azt gondolom. Tehát, hogy itt inkább szenvedünk itt, mint hogy oda át legyen még valami, amit meg kell tennünk azért, hogy a mennyországba kerüljünk.
Szerintem ugye a legnagyobb példakép, aki a szenvedésben előttünk járhat, ez maga Jézus Krisztus. Tehát ha nyilván nem tudjuk összehasonlítani a mi szenvedéseinket az övével, de azt látjuk, hogy ő miért is vetette magát alá ennek az egész szenvedés sorozatnak, és hogy milyen csodálatos megváltást kaptunk mi ezért. Tehát az, hogy valaki itt a földön szenved, amit Kriszta is mondott, ez egyfajta előképe annak, hogy a mennyország felé minél közelebb jusson. Szerintem ennek kéne egy kicsit a szemünk előtt lebegni. Nyilván ez az adott helyzetben borzasztó nehéz.
Volt-e már esetleg ilyen tapasztalat a ti családotokban vagy életetekben, hogy találkozhatok egy ilyen súlyos, vagy súlyosabbnak mondható betegséggel?
Ja, nekem volt, igen. Most arra vagy kíváncsi, hogy igazából, hogy vészelt át a család, az mindig imádsággal, tehát sehogy más, hogy elég súlyos betegség, ott ilyen daganatos betegségről volt szó, de egy speciális formája volt, tehát ami nem öröklődik, hanem betegségből visszamaradt, tehát az volt az oka. Igazából egy terhességi rubeolából állapot alatti rubeolából visszamaradt, egy nagy burki daganata volt nagymamámnak, és hát nyilván ez ugye a félrebeszélése mind nagyon sok mindennel jár, nagyon sok mindennel meg kellett birkózni, és olyan nehézségek voltak nyilván ez a család számára, és egy olyan teher volt, hogy Isten nélkül ezt nem lehetett, az ő segítsége nélkül, az imádság nélkül, úgyhogy úgy tudjuk, tehát nyugodtan és tényleg... Tehát ne legyünk türelmetlenek, mindent ugye leszervezni, menjenek olajozottan ugye a mindennapi dolgok és a munka, stb. De ezt máshogy nem lehet.
Ha jól emlékszem, ugye sokszor emlegetted nagymamádat itt a műsorban is, ugye egy vallásos asszony, igen, volt. Te hogy látod, hogy ő hogy fogadta el a betegséget tulajdonképpen, amikor ez kiderült, hogy ő ezzel küzd?
Megmondom őszintén, én nem is, tehát hogy kisebb voltam, még fiatalabb voltam, és ezt láttam, hogy lefogyott, de úgy nem igazán tudtam, hogy mitől, és hogy remegett a keze, mert hogy ugyanúgy csinált mindent, főzött, és volt azért vicces dolgok, amikor mondta, hogy Krisztikém, kóstolt meg a levest, és akkor pont abban a kezébe vette be, ami remegett, és akkor olyan, hát ő maga nagyon jót nevetett rajta, én mondom, nagyika, hát a másik kezeddel, vagy én megfogom, de minden áron ő akart, tehát minden áron segíteni akart, és ugyanúgy csinálni mindent, mint korábban. Semmi olyat nem láttam rajta, hogy türelmetlenebb lett volna, vagy aggódott volna. Tehát hál' Istennek ez a nagyon mély depresszió, vagy nagyon mély aggodalom, meg reménytelenségbe süllyedés az én családomban sosem volt.
Ez érdekes, mert ugye általában az ember a betegséget kétféleképpen fogadja, vagy kétségbe esik, elveszíti a reményt, feladja az életet, nem akar küzdeni, belekeseredik a betegség tapasztalatába, vagy pedig gyakorlatilag észre sem vesszük rajta, hogy beteg. És pont az ellenkezője, tehát titkolja, vagy egyáltalán nem mutatja kifelé, nem akarja, hogy sajnálják, élni akar, megy, cselekszik. Gyakorlatilag ki nem derülne róla, hogy ő valamilyen súlyos betegségek küzd, mert annyira élni akar, annyira céltudatos, annyira motivált, hogy ő nem is mondja, nem is sajnáltatja magát, nem is foglalkozik a betegség tényével, és tele van reménnyel, tele van hittel, odaadással, és azt gondolom, hogy keresztény emberként a betegséget valahogy erről az oldalról kell megközelíteni. Tehát valószínű, hogy nem sokat segít az, hogyha valaki magába roskad, elengedi a dolgot, feladja az életet, nem sokat segít az, hogyha gyakorlatilag minden reményét elveszíti, és nagyon jó volt talán indítónak az a gondolat, hogy tulajdonképpen az Isten soha nem akarja a betegséget, hanem alapvetően az Isten felhasználja a betegségeinket arra, hogy akár egy picit keservesebb módon is, de még közelebb kerüljünk hozzá, mert azt azért talán tudjuk mindannyian, és érezzük, hogy Istenhez a legközelebb akkor vagyunk, mikor egy picit összetörtek vagyunk. Tehát nem akkor, mikor minden jól megy, akkor általában nagyon sokszor elfelejtjük az Istent, amikor minden prima, minden jól megy, minden gördülékenyen megy. Nagyon sokszor akkor kerülünk közel, és akkor kerülnek közel emberek az Istenhez, amikor megtörtek, amikor valami úgy a földre nyomja őket, és érzik azt, hogy milyen kicsi az ember. Thank you. Ferenc pápa azt mondja, amikor a betegekről beszél, és a magáról a betegségről, hogy a betegségre sohasem vagyunk felkészülve. És gyakran nem vagyunk felkészülve arra sem, hogy beismerjük életkorunk előrehaladását. Félünk a sebezhetőségtől, és minden átjáró piaci kultúra arra késztet, hogy letagadjuk azt. A törékenység számára nincs hely világunkban. Így ha bajok, csapások érnek bennünket, rögtön padlóra kerülünk. Ilyenkor előfordulhat, hogy mások elhagynak minket, vagy mi érezzük úgy, hogy el kell távolodnunk az emberektől, hogy ne jelentsünk számukra terhet. Ez az első lépés a magány felé, és mérgezni kezd bennünket az igazságtalanság keserű érzése, amely miatt még az ég is bezárulni látszik. Nehéz ugyanis megőrizni a békénket Istennel, amikor másokkal és önmagunkkal való kapcsolatunk megromlik. Ezért nagyon fontos, hogy az egész egyház a betegséggel találkozva is az irgalmas szamaritánus evangéliumi példájához mérje magát, hogy hiteles, tábori kórházzá váljon. Küldetése ugyanis, különösen a jelenlegi történelmi körülmények között, a gondoskodás gyakorlásában jut kifejezésre. Ez egy picit hosszú volt ez a gondolat, de egy picit részeire szedjük, és az első mondatra térek vissza, ami azt mondja, hogy a betegségre sohasem vagyunk felkészülve, és arra sem, hogy beismerjük életkorunk előrehaladását. Félünk a sebzettségtől, sebezhetőségtől, mert erre késztet a kultúránk, hogy letagadjuk a sebezhetőséget. Azért most így itt ülünk a stúdióban, és hála Istennek azt mondhatjuk, hogy egyikünk sem küzd jelenleg semmilyen olyan súlyos betegséggel, ami most itt eltántoríthatna bennünket a reménytől és a hittől. Ugye az életkorunk miatt is nyilván még nem értjük sokszor azt, hogy mit jelent, amikor egy 70 év fölötti pápa ír az öregkorról, aki azért több betegséggel is küzd és szenved, és sokszor úgy külső szemlélőként érezzük ezeket a mondatokat, de azért mégis a mi életünkben is voltak már kisebb betegségek nyilván, és mi magunk is megküzdöttünk már, ha csak egy erős lázzal, vagy egy akár egy megfázás, egy keményebb megfázással, vagy akár súlyosabb, vagy egy műtéttel, bármivel, egy kisebb, lehet, hogy csak nagyon picike, vagy apró dologgal, de tudjuk, hogy mit jelent betegnek lenni. És amikor ezt mondja a pápa, hogy a betegségnek az egyik nehézsége az, hogy megtapasztaljuk azt, hogy sebezhetőek vagyunk, megtapasztaljuk azt, hogy igen, a testünk bármelyik életkorban elgyengülhet, lemerülhet, kimerülhet, ez egy nehéz tapasztalat. Szerintetek miért fél a mai ember ettől a tapasztalattól, hogy sebezhető?
Mert szerintem fél, hogy elveszti a kontrollt, tehát hogy nem ő irányít, legtöbb ember szerintem ettől fél. Tehát, hogy nem tud ráhagyatkozni, nem tudja azt mondani a Jóistennek, hogy én a te kezedbe helyezem az életem, és az lesz, amit te akarsz, és ne az én akaratom legyen. Meg szerintem ez a legfontosabb, tehát, hogy aki nem így él, az valóban pánikba fog esni.
Én nekem is ez jutott egyébként eszembe, mint Timinek. A másik pedig, hogy a magánytól félnek. Nagyon sokan, tehát félnek attól, hogy akkor egyedül maradnak, hogy ki fogja őket ápolni, ki lesz az, aki a végén ott lesz velük, hogy nem lesz senki, de a gyerekek elmennek messzire, de ez elmegy ide, ez elmegy, ez el fog hagyni, mert nem szeret eléggé. És itt van az, hogy Isten nélkül nem lehet. Tehát a kapcsolataink egészségessége az függ attól, hogy Istennel milyen kapcsolatban vagyok. Tehát a családban is, hogy ott van-e az Isten, hogy nem csak ketten vagyunk, mondjuk én édesanyámmal, hanem hárman vagyunk, hogy imádkozunk együtt. Rengeteget jelent, sőt, ez minden szerintem.
És ez miben tudja megváltoztatni egy betegnek az életét, hogyha nem veszíti el a bizalmát, a hitét, ugye a rendszeres imádságot nem hagyja abba, ez miben erősített meg egy beteget szerintetek?
Hát, hogy eltűnik az aggodalom igazából. Tehát, hogyha hálás szívű vagyok, hogyha látom, mert ugye Isten vezet az életem során az imádságon keresztül. Tehát látom azt, hogy mit kell megköszönnöm, miért kell hálát adnom. Minden apró pici dolgot észre fogok venni, amit a többi ember nem. Amit a többi ember máshogy vesz észre, esetleg egy keresztény, mert ugye más, hál' Istennek különbözőek vagyunk, és ez olyan szép. Viszont sokkal több mindent észreveszünk, mint a háládatlan szívűek. Tehát ezáltal a bizalmunk is nő Isten felé. Mi jobban megismerjük őt, kitárul az ő világa, teljesen más világba kerülünk, és sokkal könnyebb, a nehézségek megmaradnak. Persze, hogy ne, tehát ezt nem mondta senki, hogy nem lesz, tehát hogy nem lesz nehézség benne, viszont sokkal könnyebben szinte a tenyerén hordozva átvisz az Isten minket.
Hát áthelyeződik a fókusz. Nem a nehézségekkel fog foglalkozni az ember, hanem amit Kriszta is mondott, megtalálja azt, hogy miért lehet hálás. És akkor teljesen más lesz a beállítottsága. Hát, hogyha nagyon divatos szóval szeretnénk, akkor ez a pozitív gondolkodás fog elé tárulni, ami mondjuk nyilván ez a jó Istenre vetítjük, és nem másra. Úgyhogy érdemes lenne ezt egyébként gyakorolni, mert nyilván ebben az imádság óriási szerepet játszik.
Azt mondja a Ferenc pápa, nagyon érdekes, ahogy beszél ugye a betegségről, nyilván ő, aki súlyos beteg is, önmaga is küzd sokszor a betegségekkel, hogy a betegség felveti az élet értelmének kérdését, amelyet hittel kell Isten elé hoznunk. Ez az egzisztencia új irányára és értelmére irányuló kérdés, amelyre előfordulhat, hogy nem kapunk azonnal választ. Sokszor előfordul, hogy rokonaink és barátaink sem tudnak mindig segíteni ebben a fáradtságos keresésben, de a betegség mindig előhozza az élet igazi arcát. Az, hogy az élet sérülékeny, törékeny. Nagyon érdekes, és azt mondja Ferenc pápa, hogy ha ezt nem hozzuk hittel az Isten elé, akkor ebbe bele lehet törni, bele lehet halni. És nagyon sokan valószínű, hogy pontosan ebbe halnak bele, hogy nem értik meg azt, hogy a betegség az nem ellenünk irányul nagyon sokszor. Persze, az megint egy nehéz dolog, hogy milyen hatásai vannak, vagy milyen megnyilvánulásai vannak a betegségnek, hogy igen, sokszor a testünket legyengíti, sokszor tényleg méltatlan állapotba kerülhet az ember, mondjuk testileg, fizikailag, de nagyon sokszor elfelejtjük egy testi betegségnél az, hogy ott van a lélek is mögötte. És tehát, hogy egy testi betegség a lélek gyógyulásának az eszköze. Tehát látja, a testünk gyenge, de a lelkünk ugyanakkor erős abban a betegségben. És ami el is hangzott az, hogy nagyon sokszor igazából nem is a betegség zavar, hanem a kontroll elvesztése. Tehát tulajdonképpen az, hogy a gyeplő nem az én kezemben van. Ez a zavar a legjobban nagyon sok esetben, hogy nem tudok irányítani, mert megszoktuk a mai világban azt, hogy mindig irányítunk, mindig diktálunk, mi akarunk mindent vezetni, mi akarunk mindent eldönteni, mi akarunk mindent megvalósítani, és úgy legyen minden, ahogy akarom, ahogy nekem tetszik, ahogy én eldöntöm. Hogy ez az egoista gondolkodás, hogy minden úgy legyen, ahogy én mondom, én akarom, én elképzelem. De lehet, hogy az Istennek teljesen más az elképzelése. És negatív értelemben is nagyon rossz az, hogy a betegség által elveszítjük ezt a kontrollt, de pozitív értelemben is rossz, mert még az Isten segítségét se fogjuk így kérni. Tehát ebből a szempontból az Isten segíthetne, mondjuk például ott van a betegek szentsége. De hogyha elveszítem a hitemet, akkor ezt sem fogom kérni, tehát a pozitív segítséget se fogadom el, és nagyon sokszor tényleg, aki elfordul az Istentől egy betegség által, vagy így elhidegül, az nem kér már az Istentől segítséget, és ez is egy probléma, hogy vannak az egyházban lehetőségek. Ott van Szent Jakab apostol levele a Bibliában, és egyértelműen és nagyon határozottan állítja Jakab apostol, hogy ha beteg valaki köztetek, hívassa el az egyház papjait. Imádkozzanak fölötte, és kenjék meg a szent olajjal. És gyakorlatilag biztatja azt, arra Szent Jakab a betegeket, hogy ne keseredjenek el. Azt mondja, hogy hívja az egyház papjait, imádkozzanak érette, kenjék meg olajjal az Úr nevében, a megszentelt olajjal. És utána azt is hozzáteszi, hogy a hitből fakadó ima megszabadítja a betegeket, és az Úr talpra állítja őket. Ha bűnöket követtek el, megbocsátást nyernek. Valljátok tehát meg bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Isten igen hathatós az igaz emberhez, és az igaz ember könyörgése hathatós az Isten előtt. És ez nagyon fontos, és ezt nagyon fontos megértenünk, hogy akármi is történjék velünk, nem vagyunk egyedül. Nem kell egyedül küzdeni, nem kell egyedül szenvedni, mert az Úr nem csak az örömben van velünk, hanem a szenvedésben is. És nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy az Isten gyógyít. És az Istennek van ereje, az Istennek van hatalma. És talán nagyon fontos ezt megértetnünk akár a környezetünkkel is, hogy a betegség nem mindig tragédia. Nem mindig kell tragédiaként tekinteni, hanem nagyon sokszor fel kell használni a lehetőséget arra, hogy a betegségben megtapasztaljuk az Isten közelségét, hogy az Isten közel van a betegségben, hogy a szenvedésemet egyesíthetem Jézus szenvedésével, hogy átélhetem a saját szenvedésemben az Úr szenvedését, hogy megtapasztalhatom, hogy milyen volt, amikor az Úr a bűnösökért szenvedett, hogy én is szenvedhetek a bűnösökért, felajánlhatom a betegségemet. Ti erről hogy gondolkodtok? Nem tudom, hogy volt-e már ilyen tapasztalatotok esetleg, hogy például betegséget felajánlottatok az Úrnak, hogy ez hogy lehetséges, és milyen tapasztalat, milyen következmény, milyen élmény, vagy milyen más gyümölcse van ennek?
Pont mondtam most a műsor elején, hogy igen, tehát én felszoktam ajánlani a kisebbeket is, meg ugye a nagyobb fájdalmakat, és én biztos vagyok benne, hogy meghallgatják, és biztos vagyok benne, hogy sok léleknek a javára válik a tisztító tűzben. Tehát általában értük szoktam felajánlani, és mindig megkérem a szűzanyát, hogy segítsen, hogy kiszabadulhassanak azok a lelkek.
Nagyon fontos az, hogy merjük az Istennek felajánlani a betegségeinket, és merjük az Istennek megfogalmazni azt, hogy velünk együtt legyen a szenvedésben, és hogy vele együtt maradjunk a szenvedésben. És talán itt a szenvedés témakörében nem is érdemes most ebben a műsorban jobban belemenni, hiszen itt most egy pár ilyen felszínesebb tapasztalatot, nem a teológiai megközelítést próbáltuk kivesézni, hanem a saját egyéni tapasztalatunkat, és azt, hogy az Isten hogyan lehet jelen ebben a szenvedésben. Azt tudjuk, hogy Jézus, amikor eljött erre a földre, és tanított felnőtt emberként, ugye tanítóként, mesterként, ugye végül is arra ítéltetett, hogy szenvedjen, ő nem utasította vissza a szenvedést. Talán azért, mert megsejtette a szenvedés értelmét. Ugye egy ilyen jellegzetes jelenet ugye a passióból, vagy illetve az előzményekből, amikor Jézus az olajfák hegyén imádkozik, annyira ideges és feszült, hogy vért izzadt tulajdonképpen, és kéri az Istent könyörögve, hogy ha lehetséges, múljon el ez a pohár, ez a nehézség, ez a fájdalom, a szenvedésnek ez a közelsége, de mindig hozzáteszi, hogy de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te is. Azt hiszem, hogy minden betegségnek ez egy kulcsszava. És nem mindegy, hogy milyen állapotban maradunk egy betegség alkalmával. Tehát lehetünk úgy betegek, hogy tudatosan felajánljuk az Istennek, és azt mondjuk, hogy Uram, én nem értem, hogy milyennek a betegségnek az oka, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. És innentől kezdve a betegségemet, a nehézségemet az Isten kezébe tettem. Ez a hozzáállás mutatja meg a betegség igazi mi voltát. Amikor megtapasztaljuk az Atyaisten betegek iránti irgalmas szeretetét, amikor megtapasztaljuk Jézusnak a kinyújtott kezét, ahogy próbál segíteni, felemelni, gyógyítani, és a remény tart bennünket életben az, hogy az Isten küldöje olyan orvost, vagy küldöje olyan segítséget az orvosoknak, az orvostudománynak, hogy fejlődhessen, és látjuk azt, hogy a technológia, az orvostudomány milyen gyorsan fejlődik, és Ferenc pápa nagyon sokszor beszél erről, hogy legyünk hálásak a tudományok fejlődésért, hogy rengeteg betegség gyógyítható, hogy rengeteg betegségre van gyógyszer, van gyógymód a fájdalomcsökkentésre, amire hát régen nem voltak ilyen módszerek, és az Isten megadja a lehetőséget, hogy ezek fejlődjenek, ugye formálódjanak, és mindig éljen bennünk a remény, hogy az Úr nem hagy magunkra. Még akkor is, amikor fizikailag vagy fizikálisan ez nehéz, vagy terhet jelent, de mindig minden szenvedésből tanulhatunk. Azt hiszem, hogy ez annyira gazdag téma, hogy még a következő műsorban is folytathatjuk, de hát az az igazság, hogy erről beszélni sohasem elég, hiszen mindig vannak a körünkben, a családunkban szenvedők, betegek, olyanok, akik az élet nehéz keresztjét hordozzák. Mi azt kívánjuk, és azért imádkozunk, hogy mindannyian Jézussal együtt tudjuk a keresztet hordozni, és gyakran mondjuk ki a betegségben azt, hogy Atyám, gyógyíts meg, de legyen meg a te akaratod, és merjünk imádkozni a betegekért, merjünk engesztelni, felajánlani a betegségeinket, és higgyük el, hogy minden kereszt könnyebb, hogyha felajánljuk, és együtt hordozzuk Jézussal. Mindenkinek áldott délutánt kívánunk, köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.